Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák, akiket más nemzetek katonáival együtt vontak ki Bagdadból, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A kivonás azt követően történt, hogy a NATO határozatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt, jelentette be a Honvéd vezérkar főnöke. A közlemény szerint Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte, a katonák Irakból elszállítását a NATO saját szervezésében tervezte és végezte, Törökországból pedig a Honvédség repülőgépe hozta őket haza. A közlemény szerint a NATO misszióban résztvevő tagállamok közösen és egyhangulag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó több száz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba, áll a tárca közleményében. Az év 11. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 11. hetében 12 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Pécsen és Szegeden, míg emelkedést mértek Budapest északi szennyvíztisztító ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szekszárdon, Veszprémben és Budapest agglomerációs településein. Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi mintájában és a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának érdemi változása nem várható, áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el március 19-től Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyében, és fenntartja a korlátozást Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, közölte a Nébih. A közlemény kiemeli, a tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Mint írják, a korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Nem minősül tűzgyújtásnak a gázégő fejes és a zárt tűzterű sütő főzőmelegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A hatóság kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen felelős magatartásukkal hatalmas környezeti és vagyoni kárt előzhetnek meg. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu vagy a katasztrófavédelem.hu honlapon lehet tájékozódni. Fontos mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgár mobil alkalmazás, már használt autó adásvételére is alkalmas, ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a DAB mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül, egészen a tulajdonos váltás bejelentéséig. Mint írják, az adásvétel folyamatát a mobil alkalmazásban az eladó indítja el, majd miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amelynek alapján elkészül a szerződés tervezet. Az eladó és a vevő is átnézte és rendben találta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját digitális állampolgár alkalmazásában, közölte a Digitális Magyarország ügynökség.
Az időjárásról.
Pénteken változó mennyiségű fátyol és gomoly felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok valószínűek, néhol eső zápor előfordulhat, az északkeleti északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik, a maximum hőmérséklet térségünkben 10 és 15 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kossuth díjban részesült Pál István szalonna és bandája.
Muzsikusok a családtagjaink. Nagyszüleink földműves emberek voltak, szüleink már az a generáció Kárpátalján, akik iskolát végeztek, és egész egyetemi tanulmányokig vitték a zeneoktatást.
Rideg Gyulával beszélgetünk.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházban. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk.
Pedagógus konferencia.
Alapvetően az ADHD három képességterületet érint, a figyelemszabályozásnak az eltéréseit, az aktivitásszabályozás eltéréseit és az impulzus kontra eltérését. Hogyha csak aktivitásszabályozás eltérése és az impulzus kontra eltérése van jelen, azt hívják hiperaktivitás diszordernek, vagyis HD-nak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
These thousand hills will never know the footprints of a mighty God. They bring me to my knees and praise. Amazing love, amazing grace was on a hill.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
kárpátalja. Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzetünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott. Kossuth díjban részesült, többek között Pál István szalonna és bandája. A Viski származású Liszt Ferenc díjas magyar népzenész és zenekara Facebookon közzétett bejegyzésében köszönte meg a díjat. Szavakkal nehéz kifejezni, mit jelent ez számunkra. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik végig kísérték az utunkat, a mestereinknek, a családjainknak, a barátainknak, kollégáinknak és mindenkinek, aki hallgatja és szereti a muzsikánkat. A népzene számunkra nem csak hivatás, hanem életforma, örökség és küldetés. Nap mint nap dolgozunk azon, hogy ezt a kincset megtartsuk és továbbadjuk úgy, ahogyan mi is kaptuk az előttünk járóktól, írták bejegyzésükben. A következőben a díjról Pál Istvánnal és Pál Eszterrel beszélgetünk.
Első körben engedjétek meg, hogy itt az éteren keresztül gratuláljunk számotokra a Kossuth díjhoz, amely azt gondolom, hogy óriási megtiszteltetés az ember számára, a munkátok számára, és azt gondolom, hogy a kárpátaljai népzenészek számára is, illetve Kárpátalja minden tagjára, mert azért ez egy rendkívüli dolog. Itt, ha alkalmat megragadó, gratulálunk ehhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Ez a beszélgetés azért is fontos számunkra, mert szeretnénk végigjárni azt az utat, amely a Kossuth díjig történt. Hogyan ivódott belétek a szüleitek által nagyon nagy szinten művelt népzene szeretete és maga a művelése, és hol indult ez a pályafutás?
Nagyon egyszerű, hiszen muzsikusok a családtagjaink. Nagyszüleink földműves emberek voltak, szüleink már az a generáció Kárpátalján, akik iskolát végeztek, és egész egyetemi tanulmányokig vitték a zeneoktatást, tehát mi gyerekkorunktól belenőttünk. A népzene viszont folyamatosan érkezett, hiszen apu nem csak klasszikus zenét játszott, hanem népzenét is, és az volt a fontos lépés, hogy azt a fajta világot, amit ő a falusi cigány zenészektől kapott, azt a fajta élőzerű zenét, azt megszerettesse velünk. Köszönhetően a népzenegyűjtéseknek, hogy elvitt minket már nagyon korán, és annak, hogy mi folyamatosan muzsikáltunk otthon.
És hogyan jött létre a Szalonna és Bandája? Mi volt az alapgondolat így mögötte?
Egyszerű dolog volt ez is, hiszen gyerekkorom óta a zenekarom volt. Én 92-ben volt az első zenekarom, a Kimit Tudon indultunk. Ez kárpátai versenyzőként indultunk, három kiváló muzsikussal, Tegze Lászlóval és Danku Gáborral, akik a cimboráim voltak, és elindultunk muzsikálni. Aztán az élet másfelé vitte az utunkat, Gabika ő fogászattal foglalkozott, Laci zenei pályára ment, de klasszikus zenére, és akkor egész életemben vágytam, hogy legyen egyszer egy saját zenekarom. És amikor a Magyar Állami Népégyüttesbe kerültem, akkor a zenekarban azt láttuk, hogy nem csak tánc kíséretben, hanem a szabadidőnkben is, amit nem itt töltünk az államiban, szívesen muzsikálunk együtt, és megalakítottuk a zenekart. Első énekesünk Herzko Ági volt, és később Eszter, amikor Budapestre került debreceni klasszikus tanulmányai után, Eszter lett az énekesünk, és ez jó pár esztendeje már ebben a felállásban történik.
Eszter, a te zenei karriered hon indult? Ugyanannál az asztalnál tanultátok szüleitől a népzenét. Hangszer az sosem jött, vagy mindig az éneklés volt a te hangszered?
Hát ugye az, aki ismeri, és hát ti is találkoztatok már a szüleinkkel többször, aki ismeri a szülőket, az tudja, hogy valamilyen formában a zenével kapcsolatba kerül, vagy kis időt együtt tölt velük. Nálunk is ez úgy nézett ki, hogy a klasszikus zenei tanulmányok voltak az alap, tehát mind a kettőnk tanultunk Pisti klasszikus hegedűn kezdett, én pedig zongoristaként kezdtem el tanulni, és aztán zongoraművész diplomát is szereztem Debrecenben a Zeneművészeti Egyetemen, úgyhogy ezt a klasszikus zenész ismerőseim sokáig nem tudták, hogy a népzene is ott van az én életemben, a népzenészek meg nem feltétlenül tudják, hogy amúgy a klasszikus zenei végzettséggel is rendelkezem, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, de maga az, hogy a Szalonna Banda így ebben a formában megalakulhatott, azért kellett egyfajta olyan, hát úgy szoktuk ezt mondani, bolygók együttállása, hogy valahogy mégiscsak minden egyes tag a saját maga hangszerének kiemelt mestere, és az, hogy 20 éve együtt egy színpadon állunk, és együtt indulunk el a buszba, és robogunk a megfelelő helyszínre, az olyan szinten kovácsolt minket össze, hogy gyakorlatilag tényleg összenézésből is pontosan tudjuk, hogy mit szeretne a másik. Pistinek egy ilyen külön tehetsége van egyébként arra, hogyha koncertizünk, akkor ő pontosan figyeli a közönséget, hogy éppen mire van szükség, és úgy alakítja, és úgy reagál az adott közönség összetételére, hogy tulajdonképpen lehet, hogy meg se beszéljük éppen, hogy mi az a tematika, aminek a mentén végigmegy a koncertünk, de végül beletalál a szívekbe, akik hallgatják, úgyhogy talán ez is az erőssége a zenekarnak, hogy hogy nagyon, nagyon szívhez szóló.
Az, hogy mi ezzel a felállással szinte 99%-ban a Magyar Állami Népégyüttes muzsikusai vagyunk, ez azt jelenti, hogy mi a hétköznapok szinte minden napján találkozunk és együtt muzsikálunk. Emellett hétvégét is együtt töltjük. Volt olyan esztendő, amikor rácsásunk jelezte, hogy ebben az évben több éjszakát aludt a klarinétossal, mint a saját feleségével, és ez valóban így van, tehát az, hogy a zenekarnak a gondolatvilága, a Kárpát-medence hagyományos kultúrához való viszonya, az nagyon egységes, és mindnyáján ugyanazt gondoljuk, hogy igenis szerethetővé kell tenni a saját hagyományos kultúránkat, az élő zene hagyományának. Igenis van helye mind a mai napig ebben a felgyorsult elektromos világban, és az embereknek igenis szüksége van arra, hogy közösségeket hozzunk létre, közösségeknek muzsikáljunk, és az emberek szívébe becsempészjük a Kárpát-medence dallamait. Ez a fajta gondolat az, ami igazából összetart minket, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy mi, mikor muzsikálunk, azt érezzük, hogy az energiák úgy adódnak össze minden tag részéről, hogy ennek az erőnek sosincs vége, és ezt sikerül a közönségre is átragasztani, és nagyon-nagyon sok ember szerette meg ezáltal a népzenét, és utána mindenki kiválasztotta azt az útirányt azon belül, amit jobban kedvel.
Maradjunk kicsit Kárpátalján, egy olyan fajta missziót végeztetett el a szüleitek, és ti igazából eszközei vagytok ennek a munkának és folytatói, amely ma már kárpátaljai táncház mozgalomról, kárpátaljai népzenészek találkozójáról, továbbképzésekről és rengeteg olyan dologról szól, amely korábban még 20 évvel ezelőtt csak elképzelt álmok voltak a népzene, néptánc világában. És ez a ti munkátok, a szüleitek által igen erősen táplált munkátok révén valósul meg itt vidékünkön.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi kaptunk egy olyan útravalót a szüleinktől, ami nem csak a népzene talaján jelent energiát, vagy a klasszikus zenét, hanem az ember oldaláról is. Tehát mi azt tanultuk gyerekkorunktól szembe, ha szembe jön egy ukrán, köszönj ukránul, ha egy ruszin, köszönj ruszinul, és ő magyarul fog visszaköszönni, mert ez a fajta tisztelet, ami a munkásságunkat meghatározza. Tehát mi ugyanúgy gyűjtöttük a kárpátaljai ukrán ruszin népzenét, mint a magyart, vagy a cigányt, vagy esetleg a zsidó dallamokat, és ezeket ugyanúgy tanítottuk vissza ugyanabban a közösségben. Tehát a tanítás az egyik legfontosabb alapja. Az, hogy jelenállás szerint a közösség jelenti a megmaradást Kárpátalján, és nekünk kutya kötelességünk, hogy ezeket a közösségeket úgy, hogy már nem lakunk jó pár esztendeje Magyarországon, de ugyanúgy élő a kapcsolat. Akár a Hagyományok Háza mentor programja segítségével, akár Eszter ugye jár tanítani az énekeseket, hozzám jönnek a hegedűsök Kárpátaljáról, tehát ez egy folyamatos élő dolog, és azt hiszem a közösség együttléte, a közösségi alkalmak erősítik meg azt, hogy igenis a megmaradás az egy milyen fontos dolog. És mi ebben nőttünk fel, nekünk nem kérdés az, hogy ezt hogyan erősítsük, és hogy miért fontos ezt csinálni.
És ugye zárójelesen jelzem meg, hogy hát gyerekként mi még ezt nem fogtuk fel, de az, hogy édesapánk például felismerte azt, hogy a saját kultúránkat, a saját zenénket kell tudni, ismerni, gyűjteni, továbbadni, az most igazolódik vissza, hiszen hát az Állami Népégyüttesben dolgozunk már évek óta, és ugye hát sokan látták, és a mai napig műsoron van a Megidézett Kárpátalja című előadás, amiben ez az összes náció, amit Pisti most felsorolt, ott van, és ezek a gyűjtések voltak az alapjai, amiket még apu kezdett el annak idején, hogy volt mihez nyúlni, és az előadás előkészületei előtt egy évvel volt egy gyűjtőkörút, ahol minden egyes közösségben, ahová elmentünk, elmondták, hogy itt már nincsen semmit, már nincsen mit gyűjteni. És ez egyébként nem olyan régen volt. És gyönyörű szemnél szebb táncok, dalok kerültek elő, és kiderült, hogy nagyon is van még mit, még mindig van olyan értékes anyag, ami felbukkan, úgyhogy ezt csak azért is mondom el, hogy azért ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, hogyha egy unoka megkérdezi a nagypapáját, vagy nagymamáját, és még van kit megkérdezni, hogy volt-e olyan dallam, amit még a nagymamájától tanult, vagy egy húsvéti vers, vagy egy bármilyen rigmus, amit a lakodalomban elmondtak és leírja, az már pontosan erről szólt, hogy kell a tudást, a hagyományt tovább értetni és továbbadni.
Az elmúlt percekben Pál Istvánnal és Pál Eszterrel, Kossuth díjas népzenészekkel beszélgettünk.
I'm losing sight of all that matters.
blinded by questions I can't answer. I'm paralyzed by what I don't know. Doubt holds me hostage and won't let go. Breathe out, breathe in, raise my hands and remember, you're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to, tell them to. Conquer the grave to make all things new. So who am I? Tell me I'm not the man I once knew. Cause I still feel so undeserving. What could you see in someone like me? Breathe out, breathe in, raise my hands and surrender. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to. Tell them to conquer the grave to make all things new. So who am I? Who am I to not worship you? Oh, who am I? Who am I to not worship you? Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Let everything that breathes sing. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tell them to, tell them to. Conquer the grave to make all things anew. So who am I, who am I to not worship?
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddig életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban egy Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni. És Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságába fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem az eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. A pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a kollégáim, két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában. És nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra, erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog. De igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre. Tehát, hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a COVID, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, amikor az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Az elmúlt percekben Rideg Gyulával beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Matthias Corvinus Kollégium és Kolozs megyei tanfelügyelőség szervezésében Mozgásban a figyelem, szempontok az ADHD megértéséhez és megsegítéséhez címmel. Előadáson és kerekasztal beszélgetésen vehettek részt az érdeklődő pedagógusok az MCC kolozsvári székhelyén március 16-án. Az elkövetkezendő percekben az egyik előadóval, Süvegesné Rudan Margit gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal beszélgetünk az ADHD tüneteiről és a pedagógus módszerekről. A riporter Bálint Enikő.
Hallhattunk egy érdekes előadást, és közben egy kerekasztal beszélgetést is. El tudnám mondani, hogyan lehet felismerni az ADHD-t, azaz az AD és HDD közti különbséget?
Az ADHD alapvetően egy gyermekek esetében gyermekpszichiátriai diagnózis, de ez alatt a diagnózis alatt háromféle viselkedéscsoport bújik meg. Alapvetően az ADHD három képességterületet érint, a figyelemszabályozásnak az eltéréseit, az aktivitás szabályozás eltéréseit és az impulzus kontroll eltérését. Hogyha csak aktivitás szabályozás eltérése és az impulzus kontroll eltérése van jelen, azt hívják hiperaktivitás disordernek, vagyis HD-nak. Ebben az esetben a gyerekek ficeregnek, közbevágnak, kicsit sok belőlük, de általában ezekkel a gyerekekkel nincsen jelentősebb nehézség, mert a figyelmük jól szabályozott, a tanulási helyzetekben jól ott tudnak lenni, vagyis a tanároknak nem jelentenek nagy problémát, jelentős problémát. A másik eset az, amikor az aktivitás szabályozás és az impulzus kontroll jól működik, hanem a figyelem szabályozás éri. Ezek azok a gyerekek, akik szépen csendben ülnek a helyükön, de elkalandoznak. A figyelmük szétszórt, nem tudják követni az óramenetét vagy a feladatot, de mivel csendben ülnek és csendben úszik el a figyelmük, ezért nem nagyon tűnik ez föl a pedagógus számára. Egyébként ők gyakrabban lányok, mint fiúk, szóval lányok körében az ADHD-nak ez a formája, az ADD gyakoribb, és mivel ilyen feltűnésmentesen csendben veszítik el a fonalat, ezért sokszor nem is figyelemszabályozás problémájának ismerik ezt föl, hanem inkább azt gondolják róluk, hogy buták, vagy lusták, vagy nem akarják a feladatot csinálni, vagy ilyesmi. És akkor a harmadik típusa az ADHD-nak a klasszikus, kevert forma, ahol mind a három képességterület érintett, a figyelem szabályozása is, az aktivitás szabályozása is, és az impulzus kontroll is. Itt a fiúk vannak többségében, és egyébként, hogyha az ADHD elhangzik, akkor általában erre a típusra is gondolunk, azokra a kisfiúkra, akik állandóan mozgásban vannak, kicsit úgy sok belőlük, a figyelmüket sem tudják jól a helyzethez igazítani, de nagyon-nagyon fontos ez, hogy nem csak ők jelentik az ADHD-t, hanem, és mondom, lányok között gyakrabban fordul elő az ADHD-nak az a típusa, ahol a figyelem szabályozása érintett.
És ha felismeri a pedagógus, vagy a szülők, mi a teendő, mit tehetnek Magyarországon, mert onnan érkezett?
Magyarországon ADHD-t gyermekek esetében gyermekpszichiáter diagnosztizálhat, szóval akár az egészségügyi rendszerben gyermekpszichiátriai kivizsgálást kérhet, akár pedig, hogyha az oktatási rendszerben, a szakszolgálati rendszerben kér pedagógiai szakszolgálati kivizsgálást, akkor is előbb-utóbb eljut addig a tanácsig, addig a javaslatig, hogy gyermekpszichiátriai kivizsgálás javasolt vagy indokolt.
És hogyha megvan a kivizsgálás, akkor mi a következő lépés?
Alapvetően sok múlik azon, hogy a gyermekpszichiáter a diagnózis után hogyan dönt, hogy olyan súlyosnak látja az ADHD-t, hogy gyógyszerrel megsegítendőnek, megsegíthetőnek látja ezt az állapotot, és akkor, hogyha ez így van, akkor én csak azt tudom tanácsolni a szülőknek, hogy kellő tájékozódás után, de fogadják el a gyermekpszichiáter javaslatát orvosi szaktudása alapján. De a gyógyszeres megsegítés mellett gyógypedagógiai terápiát más lehetőségek is rendelkezésre állnak arra, hogy az idegrendszer fejlődését különböző gyógypedagógiai fejlesztések segítségével előre segítsük, illetve nagyon sok múlik azon, hogy az iskolai pedagógus mennyire tájékozott, mennyire felkészült az ADHD témakörében, hogy hogyan tudja úgy megsegíteni az ADHD-s gyermeket, hogy a környezetet, a feladatokat, a kommunikációt, az iskolai kereteket úgy alakítsa, hogy megfelelő támogatást kaphasson egy ADHD-s. Ehhez sokszor van a sajátos nevelési igény diagnózisra szükség, illetve sokat tud ebben egy sajátos nevelési igény diagnózis segíteni. Azt a szakszolgálati rendszerben kapja meg a gyermek, a gyermek pszichiátriai diagnózis nyomán.
És milyen módszereket tudna ajánlani a pedagógusoknak itt most konkrétan, akár Magyarországon, de akár itt Erdélyben is, mert kevés fogadzójuk van.
Igen, mindig segít egy ADHD-s gyermeknek, hogyha az alap szükségleteit, hogy mozoghasson, hogy ihasson, hogy keze, lába kell, akkor járhasson, matadhasson, ha ezeket meg tudjuk neki engedni, akár egészen pici trükkökkel és lehetőségekkel is, hogyha kimehet egy feladatlapért, és amikor végzett vele, akkor előre viheti a tanárnak. Szóval, hogy egy picit mozoghat időnként, megszakíthatja így az órát, felfrissülhet az idegrendszere, már az nagyon sokat tud segíteni. Általában sokat segít az, hogyha segítünk a feladatokat darabokra bontani, kisebb részekkel, kisebb feladategységekkel, könnyebben küzd meg egy ADHD, és könnyebben szedi össze a figyelmét egy rövidebb feladatra. Még akkor is, hogyha tudja, hogy utána jön egy következő feladatrész, de közben tud egyet szusszanni. Nagyon sokat segít, hogyha mindenféle vizuális jelet, emlékeztetőt, sorvezetőt tudunk adni, amik segítenek neki úton maradni a feladatban, a feladat elejétől a végéig eljutni. Nagyon sokat segít, hogyha a kommunikációnkból, a beszéd stílusunkból azt érzi, hogy elfogadó, szeretetteljes, de mégis határozott módon állunk mellette, drukkolunk neki, és vele együtt keressük azokat a megoldásokat, amik a feladat végzést könnyebbé teszik számára. Mindig segít, hogyha sikerül rutinokat, szabályokat, szokásokat kialakítani, és azokat a különböző feladatvégzési helyzetekben vagy pedagógia helyzetekben alkalmazni. Nagyon sokféle irányba lehet indulni az ADHD-sok megsegítésénél, és aztán nagyon-nagyon egyénre szabott, hogy konkrét gyereknek a konkrét helyzetben mi segít, de én mindenkit biztatni tudok, hogy érdemes keresgélni, érdemes próbálgatni az ötleteket, tapasztalatot szerezni, hogy mi az, ami bevált, és mi az, amin esetleg módosítani kell, mert lehet megoldásokat találni.
Tud-e ajánlani különböző képzéseket pedagógusoknak, mert gondolom ez egy hiánycikk.
Igen, egész biztos, hogy hiánycikk. Hát Magyarországon nagyon kevés akkreditált pedagógus továbbképzés van ADHD témakörében. Éppen ezért dolgoztunk ki egy gyermekpszichiáterrel, dr. Csiki Miklóssal együtt kétféle továbbképzést is. Ez a magyar pedagógus továbbképzési rendszerben elérhető, akkreditált ilyen 30 órás továbbképzés. Ezt jó szívvel és biztosan tudom ajánlani, mert az egyik továbbképzésünk a ADHD megértésében, mélyebb megismerésében tud nagyon sokat segíteni egészen odáig, hogy a terápiás, a gyógypedagógiai terápiás kincsestárból mi mindent és hogyan lehet használni. A másik képzésünk meg inkább az osztálytermi helyzetek megoldásában tud segítséget adni. Azt reméljük, hogy egyre több pedagógus lesz ezekre a képzésekre nyitott, mert azt tapasztaljuk, hogy akik elvégezték, azok azzal a képpel távoznak a képzésről, hogy lehet megoldást találni, és hogy a megismerés meg megértés nyomán lehet olyan tippeket, trükköket alkalmazni, ami nekik is segít, de az ADHD-s gyermekek életét is nagyságrendékkel könnyebbé tudja tenni.
Az elmúlt percekben Süvegesné Ruda Margit gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal beszélgettünk az ADHD tüneteiről és a pedagógus módszerekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.